Jó estét kívánok, köszöntöm a hallgatókat, Seres Gerda vagyok. Ma esti vendégem Román Sándor táncművész, koreográfus, az Expelidance alapítója. Az Expelidance most már 17 éve működik önálló társulatként. Miért volt érdemes ezt élményszínházként definiálni? Miért jó ez az élményközpontú fogalom?
Az Expelidance 17 év alatt inkább úgy fogalmaznék, és ezt sajnálom, hogy nem tudom nagyon jól magyarra fordítani, entertainment, tehát szórakoztatás. Tehát, hogyha én megszólítom a nézőt, hogy jöjjön el hozzám, miért jöjjön el hozzám? Azért jön el hozzám, mert én szórakoztatni kívánom. Mivel tudom szórakoztatni? Hát először is van nekem egy nagyon gazdag forma nyelvem, amit magyar néptáncnak nevezünk. Mára már a magyar néptáncot ötvöztük az összes táncművészeti stílus lehetőségeivel, és most már ott tartunk, hogy műfajokat is, tehát színészekkel együtt dolgozunk. Nagyon fontos számunkra, hogy a színház törvényeinek megfelelő darabokat írjunk. Ma már musicalhez közelítő színdarabok is megszülettek a Gyöngyhajú lány legendájával, illetve most a Cinderella-val, előtte a Sinatra vagy a Monte Cristo grófja. Fontos az, hogy a művészeink érezzék azt, hogy egy minőséget hoznak létre, egy olyan minőségi előadást, ahol ezt a minőségi előadásmódot a közönség érzi, és mi igyekszünk a témáinkkal azért mindig afelé menni, hogy bármilyen drámai pillanatot emelünk ki, az a drámai pillanat az mindig úgy formálódjon, hogy utána legyen egy ilyen pozitív kicsengése. Tehát az Expelidance az élet igenlése mellett nagyon fontosan kiáll. Miért? Mert hogy mi, akik ezt a műfajt végezzük, tehát táncművészek, most már vannak nálunk színművészek, zenészek, ők nagyon szeretik azt, amit csinálnak. Hát a Moldova György írta, hogy akit a mozdony füstje megcsapott. Bennünket elég korán ez a füst elért, és mi valamitől a hétköznapok valóságától eltávolodva ebben a világban minden nap találkozunk valami olyannal, ami megérint bennünket, és maga az életnek az értelmét mindig megadja. De ez elegendő egy gesztus. A tükörbe állok, és látom, hogy reggel nagyon nehezen indul a napom, és nem ott van a helyén a testem, vagy nem úgy mozog. Egy idő után, a délelőtt folyamán azért elérkezek oda, hogy van egy mozdulat, amit meg tudok úgy csinálni, amit én is elhiszek, hogy na ezért érdemes volt ma reggel fölkelni, és természetesen tudom, és az embereim és a művészeim is tudja, hogy ebből annyi pénzt fogunk keresni, hogy a sárga csekkeket be tudjuk fizetni. Igen ám, de a sárga csekkek befizetése az nem az a boldogsági állapot, mint az az egy mozdulat, amit mi délelőtt ott elvégzünk.
A szórakoztatás miért nem jó szó? Mert hogy a köznyelvben ilyen pejoratív értelem is tapad hozzá.
Igen, ez az elmúlt 60 év reflexe. Tehát azért itt...
Hát ha valami szórakoztatni akar, akkor az nem színvonalas.
Így van, így van. Ez, igen, és alapvetően ez a szórakoztatás, ezt régebben, és nem csak Magyarországon, hanem szerte a világban, a szórakoztatás, abba beletartozott a színház, és beletartozott a cirkusz is, beletartozott az opera is, és később a film. És a múzeumok is a szórakoztatáshoz tartoztak, és mindenkor nagyon fontos volt, hogy a tömegeknek valami olyat adjanak, ami nem egy materiális világ, hanem egy szellemi világ. És ez a szellemi világ, ez a művészetek által megérinthető. Tehát természetesen a könyvek is azért vannak, hogy létrejön egy olyan szellemi világ, ahol az egyén találkozhat üzenetekkel, az egyén találkozhat világokkal, de ő akkor ott az egyedül műveli. De közösségi szinten az nagyon jó érzés, amikor beülünk egymás mellé, és érezzük egymáson, hogy amit látunk, vagy amit kapunk, az hatással van ránk, és vannak visszajelzések. Tehát alapvetően a színház valamilyen szinten interaktív, közösségi lét. Nem véletlen, hogy már az ókorban kitalálták magát a színház fogalmát, aztán természetesen jött a nagyobb szórakoztatás, amit a rómaiak műveltek. Abban nem akarok belemenni, de az is fantasztikus dolog volt, de természetesen nem emberáldozat útján. És egyszer csak a 20. században majdhogy nem mindenki lett találva, mármint így, hogy szórakoztatás, és most azt éljük, hogy keressük a szórakoztatásnak azokat a formáit, amivel az embereknek a szabad idejét el tudjuk kérni, hogy adjunk nekik valamit. És a jövő ez, hogy a szabad idő kihasználásában a kultúra milyen szerepet fog tudni eltölteni, így, hogy van már virtuális világ is, tehát el se kell jönni a közösségi létbe, tehát el se kell jönni színházba, mert odahaza is meg lehet nézni egy színházi előadást már, mert legtöbb színházban már internetes kamera be van szerelve, és amikor megnyomom a gombot, akkor lehet nézni. De élőben, és egyébként az embernek ez egy nagyon furcsa tulajdonsága, hogy azért szeret kommunikálni, szeret együtt lenni, tehát mint egyén szeret valahova tartozni, vagy keresi a helyét, hogy ő hol érzi jól magát közösségben. És visszatérve a művészethez, azok a művészek, akik a művészetet választották életformaként, azért ők szeretnek ezekben, ők megtalálták a közösségüket.
Mikortól fordult ez át, hogy már nem táncról, hanem mindig színházról beszél, tehát színházban gondolkodik?
Alapvetően én az első nagy, illetve a második nagy mentoromtól, mert az első az Tímár Sándor volt, aki a Balettintézetben mesteremként átadta ennek a néptánc művészetnek a szeretetét. Majd Novák Tata, aki azt mondta, hogy ez a néptáncot, ezt tekintsük anyanyelvnek, amivel lehet fogalmazni. Aztán, hogy mit fogalmazunk, az majd az egyénre van bízva, és ott volt egy ilyen törekvés, hogy a táncot lehet egy ilyen táncszínházi világba bevinni, és én ezt a táncszínházi világot választottam. Vannak, akik a néptáncot, mint hagyomány megőrzéseként művelik. Én pedig azt az utat választottam, a másik út, amit egyébként a Rábai Miklós is annak idején járt, hogy a hagyomány felhasználása.
Önön soha nem kérték számon azt, hogy esetleg szétszincál hagyományos elemeket?
Mindig számon kérik, de hát nekik, akik számon kérik, azoknak az a dolga, hogy számon kérik, mert ők a hagyomány megőrzése mellett bontottak zászlót. Tehát van egy másik útvonal, aminek még szerte árkozóbb a lehetőség listája. Ezt mondom, akik felhasználják a hagyományt, én a hagyomány felhasználásának a lehetőségeit úgy folytattam, hogy elmentem a Szolnoki Szigligeti Színházba, amit akkor a Svajda György vezetett, és Svajda György akkor egy olyan fantasztikus műhelyt hozott létre, ahol a Tolnai Kláritól, Törőcsik Maritól, a Sinkovics Imrétől, Agárdi Gabi bácsitól kezdve a magyar színjátszás nagyjai és a rendezői ott voltak, és ez testközelben egyszerűen olyan elementáris erővel hatott rám, hogy azokat a úgymond izmusokat, amit a táncművészet kitermett saját berkein belül, ezeket én nem is követtem. A színház szeretete, ez mondom már a Novák Tatától kezdve elindult, de valahol ott a Szolnoki Szigligeti Színházban lett testközelbe, és azoknak az embereknek a ihletésével lett nekem az új világom, akik ott ebbe engem úgy beengedtek, és én ebben nagyon jól éreztem magam, és természetesen azt gondoltam, hogy mivel nekem az anyanyelvem nem a próza, hanem a tánc, ezért a tánc útvonalán indultam el, de ha most tánctörténelmet nézek, a nagy cselekményes balettekben ezt már kitalálták egyébként, csak ott nem merészkedtek el odáig, hogy műfajokat beengedjenek egymás mellé, az az opera, ami engedi, hogy műfajok, illetve hát maga musical, ahol engedi, hogy műfajok egymás mellett szerepelhessenek, és tulajdonképpen elindultunk egy olyan ösvényen, ami a tradíciókra épülve, de minden egyes újdonságot innoválva egy különleges előadói struktúrát, stílust hozott létre, és azt gondolom, hogy ha ma valaki Experience-t lát, akkor nem fogja máshoz hasonlítani, hanem azt mondja, hogy ennek vannak saját stílusjegyei. Igen, valóban ez tánc, igen, valóban ez színház, igen, valóban vannak elemek, amelyek a musicalhez hasonlítanak, de nem tudunk, és nem is akarunk musicalt csinálni, igyekszünk valamilyen egyedi formanyelvet. Természetesen azért azt tudomásul veszük, hogy a világ már rég kitalált mindent.
De magától értetődően alakult ki az elején ez a formanyelv, hiszen a Ram Colosseumban most pontosan lehet követni, hiszen egymás mellett fut a 2000-es bemutatójuk is, illetve mondjuk a legutóbbi a Cinderella is, hogy tulajdonképpen alapvetően ez a formanyelv, ez már pontosan megvolt 2000-ben is.
Így van, ennek a formanyelvnek a lehetőségeinek a kihasználása történik most. Én azt gondolom, hogy ez a formanyelv, ez annyiban kialakult már, hogy van egy nézőszimpátiánk. Mm. És igazság szerint mi a nézőkre reagálva készítünk darabokat, és minél jobban szeretnénk a nézők igényeit kiszolgálni. Az elején még a nézőinknek elegendő volt, hogy színtiszta tánccal kápráztassuk el őket, és nagyon sokan emellett maradva azért a mai napig szeretnének tőlünk csak táncos darabokat. Ez körülbelül egy ilyen 41-es táborunk van, akit regisztrálva számon tartunk, és pontosan tudjuk, hogy egy-egy előadásnak mennyi a kifutása, de az újdonságok azért kellenek, mert azt gondoljuk, hogy ha van képességünk és lehetőségünk, akkor igyekszünk, mint odahaza egy jó háziasszony, hogy valami új ízt hagy hozzon már be, ne érezze a család azt, hogy ő nem foglalkozik azzal, hogy meglepje őket, tehát hogy az adni vágyás kényszere, illetve mi ezt úgy mondjuk bent, hogy magunk szeretnénk fejlődni, és az Experience mindig egy ilyen kísérleti szellemmel megáldott társulat, mert hogy azért én évente fiatalokat veszek föl, és ez a fiatalok mindig hozzák az új szemléletet, és azért ha azt nézem, hogy lassan 30 év van köztem és a legfiatalabb táncosaim között, ez a 30 év, ez már jelentkezik gondolkodásban, szemléletben, ők másképp látják a világot, és nekem mindig szimpatikus az, hogyha a másképp. Tehát én is
és
másképp.
És ezt merik megmondani, mert ez nyilván ez egy próbán.
Persze. Hogyne. Hogyne. Hát, nem csak érzi az ember rajtuk, nem kell nekik mondani, csak érzi, hogy amit, de nagyon sok kísérlet van, amit még nem mutatunk be a közönségnek, mert az a próbateremnek a kisülése. És valami, pontosan tudjuk, hogy szakmailag olyan, hogy ezt milyen jó lenne a saját szakmabeli világunkba bemutatni, de hát arra beül 300 ember, abból nem fogunk tudni jegyet eladni, meg az egy inkább egy ilyen szakmai önigazolás, és az ott úgy megtörténnek a próbákon. Tehát amikor kifejezetten a szakmának alkot valamit, az megtörténik, és akkor látom a táncosaim reakcióján, hogy ez tetszik-e nekik, vagy nem. És akkor, ha valami nagyon öncélú, azt ugyanazért mi a magunk kedvéért megcsináljuk. Tehát ott benne ez a szakmai alázatunk megvan, hogy azért hozzunk létre olyan szigorú szakmai etüdöket, koreográfiákat, amit nem mutatunk be. Azért nem mutatunk be, mert minden szakma azért sokkal előrébb tart, mint amit azt a civil közönségnek értenie kell. Tehát az nem nekik szól, az magunknak szól. És sokszor ez már az önmagunkba való visszafordulás. Tehát, hogy nem feltétlenül ez egy újdonság, hanem egyszerűen ez a szakmai kérdésekre való visszareagálásoknak, a visszareagálásának a visszareagálás. Ez olyan, mint amikor nagyon sokat, és remélem, hogy még tanítják azt, hogy amikor nem kívül faragunk a golyót, nem kívülről díszítjük, hanem belülről befele, ha nem is látunk be, de ott faragunk. Ez ilyen elefántcsontorony szindróma, hogy ott belül a magunk világába vagyunk. Nem. Pontosan, és az Experience-nek a üzenete is van, mi szeret tudjuk levinni, közelebb vinni a közönséghez azt a világot, és aztán, hogyha a közönség ezen a közelvitt információval kezdeni akar valamit, akkor utána mélyülhet, mehet ennek a szakmának, ennek a fantasztikus szakmának, annak azért vannak bugyrai, amit ha akar valaki közelebb jönni, megismerhet, de mi általában inkább ennek a egész kultúrának, illetve a művészetnek azt a oldalát próbáljuk mutatni, ami azért úgy betekintést nyer, de azért nem rémít meg.
Legutóbbi bemutatójuk a Cinderella volt ősszel, ez a hamupipőke történet újragondolása, de akkor miért nem hamupipőke?
Egyszerűen azért nem hamupipőke, csak képzeljük el, hogy maga a Cinderella elnevezés, az közelebb áll a mai nézőhöz, mint a hamupipőke. Tehát ahogy kimondom Cinderellát, mindenki tud róla. Ugye ezek a nagy összefoglaló nevek, így az angol szász, meg ezek az amerikai rövidítések, ez cool vagyok. Tehát, hogy nagyon sok dolgot mi is belemelünk, de a világ is beemel. Miért? Mert olyan egyszerűsítve van, és nagyon sok mindet fejez ki
Tehát többet mond talán
többet mond. És maga a Cinderella, ez be van járatva. Tehát annyi minden történt már ezzel a Cinderella névvel, hogy erről már rajzfilm készült, erről már film készült, tehát a gyerekek nem a hamupipőkét kapták meg először, és amikor a film művészet a multiplexekkel elhozta ide nekünk a hamupipőkét, és a hamupipőkének, hanem Cinderellának fordította. Miért? Mert a Cinderella ez egy név is. Tehát, hogy nem úgy ment a köztudatba, hogy ezt magyarosítani kell, hanem maga ez a Cinderella, ez egy olyan név, ami, tehát a hamupipőke, ezt mi magyarra fordítottuk, de a Cinderella az egy szép név ahhoz, hogy ezt Cinderellaként is lehet. Másrésztről pedig, tehát a gyerekek ezt előbb ismerik, mint a hamupipőkét is. Van két világ. Az egyik a hamupipőke világa, amit a mesekönyvekben olvas. Tehát az hamupipőke. A Cinderella az pedig a hamupipőkékből lett világ,
amit a Walt Disney teremtett meg,
és mi ezt követtük, hiszen a Posgai Zsolt és a Gömöri Zsolt vállalkozott arra, hogy egyrésztről a Cinderellát magyarosítjuk, hogy maga a sztori nekünk Eszterházán játszódik. Tehát az egész világot, igen, mi egy kicsit kisajátítottuk magyar Cinderellával, másrésztről pedig azért is Cinderella, mert hogy a Posgai Zsoltnak az az ötlete támadt, hogy ennek a Cinderellának ne csak a tündérkereszt anya segítse az életét egyengetni, hanem üzenetként a mai fiatal generációnak ez a Cinderella szeretett olvasni, és az olvasás révén rengeteg mesét olvasott, ahol rengeteg mesefigurát ismert meg. És ezek a mesefigurák előjönnek a könyvekből, tehát az összes mesefigura.
Igen, tehát létezik. Az Aladdintól kezdve a Szépség és Szörnyetegen át.
Így van, eljön és segít neki abban, hogy a boldogulásának az útját egyengesse, de nem azon a módon, hogy könnyen megkapja, hanem hogy azért neki tennie kell.
Alapvetően családi előadásról van szó, de nyilván ilyenkor fontos szempont, hogy tele van a nézőtér, amikor én láttam, akkor is 6-8 évesekkel. Mennyire kell ilyenkor a koreográfia a színrevitel esetében ügyelni erre, vagy egy külön nyelvet alkalmazni?
Mivel egy évvel ezelőtt megnyitottuk az akadémiánkat, és ma már jóval több mint 100 növendékünk van, én a növendékeken keresztül, illetve jó régen azért tanítottam gyerekeket, én nem kezelem őket olyan szinten gyerekként, mint ahogy azt mi gyerekként, tehát ami a társadalomban gyerekként van kezelve. Tudnélik, én úgy tanítom őket, pontosan tudom, hogy mennyit bírnak fizikailag, de én azért olyan anyagot tanítok a gyerekeknek, amit azt gondolom, hogy ha felnőtt hozzáállással adom nekik, és természetesen nem úgy terhelem meg az ízületeiket és az izmaikat, mint egy felnőttét, de hogy a maximum elvárásával. És itt is ugyanolyan koreográfiát készítek, mint a felnőtt nézőknek. Nem veszek semmiből sem vissza. Én teljesen egy 100%-os darabot hozok létre, hogy a gyerek abból a világból nem kell mindent értsen, csak lássa. Miért? Mert majd később megérti. Tehát nem feltétlenül kell mindent úgy redukálni, hogy az ő igény szintjének megfelelő legyen. Nem, az igény szintet én kitolom, és én úgy gondolom, hogy minden előadásba azt a maximumot kell betenni, és én, mint felnőtt, a felnőtt maximumot is beteszem, és akkor a gyerek majd azt vesz le belőle. Ez, mondom, mint egy svédasztal, hogy arról a svédasztalról azt veszi le, amit ő szeret, de lát olyat is, amit eddig még nem. És arra majd később rá fog jönni, de elteszi az emlékezetében. Nekem is nagyon sok ilyen élményem volt, hogy nem értettem, csak éreztem, hogy az ott valami üzenet nekem. Jó, hát ezt most én nem értem, de egy jó pár évvel később levettem, és nagyon örültem neki, hogy én már láthattam, vagy amikor később a tanulmányaim alatt az iskolákba utaltak valamire, lehet, hogy akkor, amikor én láttam, még nem tudtam, de később büszkén mondtam, hogy én már láttam ilyet. De és akkor realizálódott bennem, hogy mit láttam. Másrésztről ez ugyan gyerekeknek szól, de ez egy családi. Tehát, hogy én a szülőt sem hagyom ki, mert hogy azért valljuk be őszintén, hogy azért a szülők elhozzák a gyerekeiket.
Muszáj őket is lekötni.
Így van, tehát muszáj őket is lekötni, és nagyon sokszor ki is kacsinthatok, hogy ez a szülőknek szól. Hogy azért csak oda vetem, hogy azért milyen jó lenne, ha te nem ilyen szülő lennél, milyen jó lenne, ha te ilyen szülő lennél, és milyen jó lenne, ha a gyerekeidnek is lenne egy ilyen mesevilág, amit abból a sok könyvből, és nem a DVD-kből, és nem az interneten megszerzett információkban, a sima puszta könyvek, van-e ilyen gyerekednek a valamelyik kis sarokba egy ilyen könyves polc, mert valóban egy olyan világban élünk, ahol a gyerek valamitől sokkal nyitottabb arra a virtuális világra, mint mi felnőttek, akik nem ebben nőttünk be, akik tanuljuk és használjuk természetesen, de a gyereknek ez a virtuális világ, ez egy mesevilág. Ez a virtuális világ egy olyan világ, amit meg se tudok nevezni, de versenyezni kell vele, mert a könyvek is ez egy virtuális világ, de azt a virtuális világot nem képpel, hanem a te gondolatiságoddal és a te kreativitásoddal tudsz letapogatni. És azt gondolom, hogy mind a kettőre szükség van. Tehát erre is, arra is. És az egyik a másik nélkül olyan hiányosságot okoz, mert hogy fantasztikus az, hogy a kreativitás létrehozott egy ilyen virtuális világot, de az a kreativitás biztos, hogy annak a materiális világnak, amit a könyvek olvasásából és a saját kis agyuknak az elképzeléséből fakad. Én sokszor látom, amikor a gyerekek nincsenek ott felnőttek, és játszanak. És olyan világokat játszanak, és olyat tudnak elképzelni, amit nem szabad elvenni tőlük, sőt, erősíteni kell, és azt gondolom, hogy ha olvasnak, ez még mindig ez az olvasás, ezt lehet olvasni egyébként a laptopon és a bármilyen zenés hangos könyvek, és ezek hasznosak, de olvasni kell. És ha azt az olvasást összehasonlítja azzal a virtuális világgal, amit lát a telefonokon, mert azért valljuk be őszintén, a gyerekeink azért nagyon rá vannak kattanva.
De ön is használja ezt, tehát most egyfelől persze benne van a darabban az olvasás, másrészt viszont a vizualitás nagyon fontos, és például vetítésekkel.
Igen, ami visszatérve az Experience-re, mi azért szerettünk technikailag is. Tehát, hogy a kezdetek kezdenén a táncos műfaj széles lehetőségeit ötvöztük egy színpadra, egy produkcióra, aztán a műfajokat, és most a technikákat is. Tehát mi nagyon szerettünk olyan technikai fejlesztéseket is beemelni, amit a MAC technikai lehetőségei megengednek. Itt természetesen most egy 130 négyzetméteres LED falat. Csinyán kell vele bánni, mert ez egy nagyon erős effekt, és nagyon sokszor képes arra, hogy akár a táncot és akár az élő teljesítményt elnyomja.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést a hírek után Román Sándor táncművész koreográfussal, az Experience alapítójával.